Jó estét kívánok mindenkinek! Folytatjuk tanulmányainkat, amelyet megkezdtünk. Hármas fejezet közepén tartunk a 92-es oldalon, aki szövegből követi az eseményeket. És hogyha visszaemlékeztek a múlt héten, arról kezdtünk, miután lezártuk az előző részben lezártuk az előző témát, arról kezdtünk beszélni, hogy a 13 hittételből, amit Maimonides lefektet, abból emlékeztek, hogy hány az, ami Isten hittel kapcsolatos?
4, 3, 5.
Az első 5 az egy Isten hittel kapcsolatos, és ezek közül is az első a legfontosabb, és a következő 4. Az elsőnek tulajdonképpen a kibontása és az értelmezése, és ezért vannak olyanok, akik ezt az ötöt tulajdonképpen egyben számolják. A maradék 8, az pedig már nem a Isten hittel kapcsolatos, hanem a proféciával, a büntetés és a jutalom fogalmával, a Tórának a mennyei forrásával, és hasonlók. Most ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, egy kicsit vissza kell lépnünk, és újra ezt az 5 tételt át fogjuk venni, hogyha nincs ellenetekre. Benne vagytok? Belefér még? Minden lehet az ellenetekre. Tehát, de ha Misa Énu, ez az 5, ami... Hamisha Elu, Aleph, Shuhu, nem köszönöm. Shuhu is Barak Mechujav Amitziut, az első tétel az az, hogy az örökkévaló az a feltétel nélküli lét, de Hainus Amitziut, vagy más muszaj, más szóval, hogy az ő léte az az ő lényegéből van, de én alul, és illas, hogy kadmol ön hátosan, és nem egy okozata egy őt megelőző oknak, Isten mentsenettől. Tehát, hogy Isten léte, az nem egy feltételhez kötött lét, nem egy okozata egy korábbi oknak, hanem önmagából létezik. Ugye ezt csak én teszem most hozzá, hogy minden más létezéssel szemben, minden más létezés az azért létezik, mert valamilyen ok kiváltotta a létezését. És ez olyannyira így van, hogy ez a létezés alap téziseinek a része, tehát valami létezik, akkor annak része az, hogy azt valami kiváltotta. Az nem egy belejárója, egy mellékes belejárója, hanem az előfeltétele a létezésnek, hogy valami kiváltsa. Isten esetében a létezés viszont egy feltétel nélkül létezés, aminek nem előfeltétele, hogy valami kiváltsa, sőt, nem váltja ki semmi, hanem saját magából van. Ez az első. Vész. A második. Hogy ő áldott legyen az egyetlen igaz. Ő az egyetlen igaz, és erről beszéltünk a múltkor, hogy tehát, hogy az ő egysége az igaz egység. Mit jelent az, hogy az ő egysége az igaz egység? Minden más egység, ha valamiből egy van, akkor az az egy, az mit jelent, hogy ő egy? Az azt jelenti, hogy egyrészt ez az csak az nem egy abszolút egységet jelent, hanem azt jelenti, hogy valamilyen tekintetben egyedüli. De például olyan dolgok is, amik egyek, azok különböző dolgokból állnak össze. Különböző összetevőik vannak. Tehát ha tegyük föl Ádám az egyetlen ember, de ez az ő egysége, az abban jelenik meg, hogy nincs rajta kívül más ember. Az ő egyetlensége is, mert ő abban egyetlen, hogy nincs rajta kívül más ember. De ő nem az abszolút egy, mert például azon kívül, hogy vannak rajta kívül más dolgok, amit nem emberek, de például ő összetevődik sok mindenből. Oké? Nem, mert részesen lesz szó később. Isten az egyetlen abszolút egy. Gimel. És én a guf, lai kajach a guf. Istennek nincsen teste, és nem, és testi jellemzői. Dáled, és én lai hát hallod buzmán. A négyes, hogy nincsen függvényben az időtől, az idő az nem korlátozza őt. Hé, és a húnyiz barech, és lai a kajach, bilti báltáhlit, hogy ő az örökkévaló, ...nak végtelen képessége van, és a folyamba rosszony, hogy mánhig ezt a olyan beátszmai. És a másik pedig, hogy ő akarattal tudatosan cselekszik, és vezeti a világot, de lachin hu rói leávdaj, és ezért megérdemli, hogy szolgáljuk őt. Ugye ez az utolsó...
Hol akart a bajtani,
hogy szokott mondani? Állam, hogy meghalasztam a itt a helyén. Ano, jak ho kášem. To je chápu, tak teda vám. To je chápu, jak ho kášem.
Ne,
já to je stejná rámce, jak jsi spekulil. Je
to zrovna
to, co jde, ale
ty to kde
Szóval ugye az utolsó dologról beszéltünk részletesen a múltkor, hogy az örökkévaló tudatosan vezeti a világot, hogy ez egy olyan dolog, ami egy fontos hittétel, mert nem következik feltétlenül a logikai levezetésből. Emlékeztek erről volt szó? Oké. Okay. Idáig tartott nagyjából, amit a múltkor vettünk. Ubihláze más a hívi bálai karims, új zbarek, mi szulakőnek itt rajnos, és van még egy tétel, amit mások ezt hozzátennek, mégpedig tesznek még pedig az, hogy ő nélkülöz mindenfajta hiányt, ki zeu brilti bálták részt, mert ez a lényege annak, hogy van lehetősége, képessége mindenre, az azt is jelenti, hogy semmilyen hiányban nem szenved. Nagyjából összefoglaltuk az öt alaptételt, tehát akkor még egyszer, az, hogy az ő léte nem feltételhez kötött, az, hogy ő az egyetlen igaz, az, hogy nincsen teste vagy testi vonatkozása, az, hogy nem nincs az időhöz kötve, és az, hogy végtelen képességei vannak, és a világot ezt tudatosan vezeti. Jó? Akkor most folytatjuk. Hiné, biodinja nekod emez, hajne se inne mulka, mi sumka, ha nincs szállt Passuk be tárhozott sítusz. Ja, hogy ezt előben fedzegettem egy kicsit. Azt mondja, ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mit jelent az, hogy ő az egyetlen igaz, más szóval úgy tudnánk kifejezni, hogy ő nem áll össze különböző képességekből, hanem egyszerű a tökéletes egyszerűséggel. Mindjárt el fogom magyarázni, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy Milyen visszatérünk? A zöri szúgsal a filozófim, és ezért a filozófusok általában ezekben, amikor azt mondjuk, hogy a filozófusok azok a görög nacionalista filozófiát követő nézetek. A filozófusok számára nagy kérdés volt, hogy innen azt a járim, ha muhrachim a szára semizból lesz, azokkal a jellemzőkkel kapcsolatban, amelyekkel kénytelenek vagyunk az örökkévalót leírni. Például, se hu hacham, hogy ő bölcs, vejödeja, vagy valamit tud, amelyet találunk a Tórában is, akkor ugye találjuk a Tórában, hogy a Tóra azt mondja, hogy Isten megtudta, vagy hogy Isten tudja, vagy hogy Isten bölcs. Ezek különböző jellemzők. Ha azt mondjuk, hogy Isten az abszolút egy, az abszolút egyszerű, akkor hogyan lehetséges az, hogy ráaggatunk különböző jellemzőket? Most csak kicsit álljunk meg egy pillanatra. Ha én azt mondom valakire, hogy ő okos, akkor az korlátozza őt? Az egy erény, vagy egy korlát?
Erény. Nem beszélt már tulajdonságáról.
Most csak erről beszélek.
Vagy állat.
Ez az állapot, amit én leírom. Az egy erény, vagy egy korlát? Mit mondtál, Dávid, skatúja?
Igen, hát igen, meg korlát.
Azért, mert azt jelenti, hogy Dézsokat ismer, azon túl meg nem. Tehát...
De azt mondja, hogy nagyon okos, azt jelenti, hogy...
Igen. Én korlát mondtam.
Valóban korlát, de nem azért, amit András mondta minden szerintem. Vagy tisztázzuk. Emberi vonatkozásban nem korlát. De ha abszolút vonatkozásban beszélünk, akkor azzal, hogy valamit, egy bizonyos entitást leírok valahogy, és ezzel jellemzem őt, ezzel egyben korlátozom is, még akkor is, hogyha a lehető legszebb és legnemesebb jellemzőkkel írom le. De alapvetően mi azt szoktuk mondani, hogy valakire csúnya dolgokat mondok, az egy korlát, az egy mínusz, ha szép dolgokat mondok, az egy plusz, ugye? Ha valaki azt mondja, hogy buta, az egy korlát. Ha valaki azt mondja, hogy okos, az egy erény. Emberi vonatkozásban így van. Mert az emberi vonatkozásban ezek a jellemzők adottak. Senkiben föl nem merül, hogy ezek ne emberre ne vonatkozzanak ezek a jellemzők. De általában, ha beszélek, akkor tulajdonképpen, ha valamiről egy bizonyos jellemző szerint be tudom mérni, bizonyos jellemző szerint alapján jellemezni tudom, akkor azzal én azon nyomban őt a korlátait is kijelölöm.
Azt mondom.
Hogy?
Az nem tökéletes.
Az nem tökéletes, mert az már nem tökéletes, már korlátozott, mert hogyha le tudom írni egy valamilyen jellemzővel, akkor ezek szerint ő már nem végtelen, és nem abszolút.
Ez egy vizsgálati módszer, hogy azért jellemző, hogy volna, hogy mert akkor éppen abban a értékelésben ezt a tulajdonságát vizsgálom. Lehet neki még ezer más tulajdonsága,
igen.
De akkor, amikor ebből a szempontból
vizsgálom... Ez tény, ebben teljesen igazad van. Ugyanakkor az a tény, hogy van ezer más tulajdonsága, az is egy korlát. Mert ha neki ezer tulajdonsága van, azzal őt valamilyen módon körülírtam, tehát már egy valamilyen határait kijelöltem. Mert ha én azt mondom, hogy valakinek van ezer tulajdonság, akkor ez nagyon sokféle tulajdonság, de mégis kijelöltem a határait.
Mondom, azt mondja, hogy okos, az azt jelenti, hogy megvannak a határok. Tehát, hogy nem végtelen, az egy mérhető.
Ha így érted, akkor ugyanarról beszélünk. Most az embernél nagyon nehezen tudunk elképzelni olyasmit, ahol ne lennének jellemzők. Mert számunkra, pontosan amiatt, amiről beszéltünk, számunkra csak azok a dolgok léteznek, amelyeket jellemzővel le tudunk írni. Olyasmi, amit nem tudsz semmilyen módon jellemezni, jellemezni, mérni, meghatározni, az tulajdonképpen a mi mindennapi gondolatvilágunkban nem létezik, mert az a létezés maga az alapján állapítjuk meg, hogy azt a dolgot, amire azt gondoljuk, vagy azt mondjuk, hogy létezik, valamilyen módon jellemezzük. Ha semmilyen módon nem tudjuk jellemezni, akkor az a dolog tulajdonképpen nem létezik számunkra.
De akkor meg kell állapodni abban, hogy hogyan jellemezzük.
Mit?
Azt a bizonyos dolgot.
Rendben, de amikor jellemezzük, akkor éppen jellemeztük, és akkor azzal egyben egy korlátot is szabtunk. Most innen, hogyha tovább lépünk, akkor azt mondjuk, hogyha Istenre azt mondjuk, hogy ő hatalmas, nagyszerű, okos, könyörületes, jóságos, akkor ezzel Istennek jellemzőket adtunk.
A könyörületessel is?
Igen, az egy jellemző. A könyörületes az ellentéte a szigorúnak, vagy a... De akkor is ez egy jellemző. Ez egy tulajdonság. Ha Istennek annak tulajdonságai, akkor azzal őt már behatároltuk, kijelöltük a határait. Ez lehet, hogy furcsa hangzik elsőre, de az ember azt mondja, hogy ez egy szép dolog, hogy ő könyörületes, és ez egy szép dolog, hogy ő, hogy ő okos.
Hosszantűrő.
De ugyanakkor mégis egy bizonyos tulajdonság alapján én ezt körülhatároltam, tehát abban a dimenzióban mozog, amit én kijelöltem a számára, tehát ő mégis
Nem végtelen.
Szeretném, és ezt még bontsuk ki még jó, hogy érthető legyen. Mi azt mondtuk, hogy Isten léte miben téren a mi létünktől? Abban, hogy a mi létünk egy feltételes lét, és az ő léte egy feltétel nélküli lét. Csak olyasmi lehet feltétel nélküli lét, amit sehogy se lehet jellemezni.
Mert ha már lehet jellemezni ezt a valamit, akkor maga a jellemzés az a feltétele az ő létének. Értitek a... Nem? Még egyszer. Ugye azt mondtuk, hogy mi létezésünk, a teremtett létezés, ez egy feltételes lét. Valami okozta a létét, és csak azáltal létezik, hogy valamire vissza lehet vezetni. Isten léte viszont egy feltétel nélküli lét. Mert ezt jelenti az Isten. Ha őnek is lenne egy feltétele, akkor nem lenne abszolút.
Ez világos.
Oké. Jó, most megyünk tovább. Csak olyasmire mondhatom azt, hogy ő feltétel nélküli lét, amit sehogy se tudok jellemezni egy jellemzővel, mert ha már jellemezném egy bizonyos jellemzővel, akkor bizonyos értelemben az a jellemző lenne az ő feltétele. És már érted? És ezért muszáj azt mondanom, hogy Isten az abszolút egy, egyben az abszolút egyszerűség is, mert az abszolút egyszerűség azt mondja, hogy nem lehet jellemezni őt semmivel. És innen jön a probléma, hogyha Istent jellemzem jellemzőkkel, és azt mondom, hogy ő nagy, hatalmas, fantasztikus, akkor ezzel a jellemzőkkel én őt már beskatujáztam, és korlátokat szabok neki, és akkor felmerül a kérdés, hogy helyén való dolog ez, és egyáltalán lehet-e Istenről ilyen jellemzőkkel beszélni?
Ergo megsértjük.
Nem csak azt, hogy megsértjük, hanem nem az a kérdés, hogy megsértjük, hanem
az
a kérdés, hogy az Isten fogalmát eltorzítjuk. Nem kérdés, eltorzítjuk. Mert ha Isten az abszolút egy, és az abszolút végtelen, akkor nem torzíthatjuk azzal el, hogy azt mondjuk, hogy ő szép, könyörületes, hosszan tűrő, hatalmas.
És akkor miért?
Egyébként most a kérdéstől tartunk. Most ezt mondja, azt mondja, Huxella filozófia, a filozófusoknak ez egy probléma és egy dilemma volt, minden azt a jár, azokkal a jellemzőkkel kapcsolatban. Ha mukhrachim metáját, amelyekkel kénytelenek vagyunk, jellemezni az önökké való, kert olyan beszél, ha például, hogy ő bölcs, vagy hogy tud, hogy bizonyos dolgokat tud. Ma is a nincsak haszolatóira, ahogy találjuk, hogy a Tóra maga is ír ilyen jellemzőket Istenről. Mert itt van egy probléma, nem szóval kérdés, hogy miért hívjuk így Istent, mert akkor azt mondják, hogy mi tévesen hívjuk így Istent. De a Tóra maga is így ír Istenről, tehát itt van, a Tóra is elismeri a Tóra, amit a hitünk szerint egy szent írásnak tekintünk.
És amit tőle kaptunk.
És amit tőle kaptunk, az maga is így beszél Istenről. És imkén, Haré, és most kibontja azt a kérdést, amit mi szóval mondtuk, hogy egy kicsit más megfogalmazásban. Hiszen ha így van, Haré a hochma, a bölcsesség, ki davar nöjsze falasz muszaj. Akkor a bölcsesség az egy plusz az ő lényegéhez képest. Egy kicsit másképp fogalmazom meg ugyanazt a problémát, amit az előbb mi megfogalmaztunk, akkor mi is most megfogalmazunk az előbb másképp. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy van, hogy, ugye, kérdés vissza ez a kérdés. Tavar nöjsze falasz muszaj. Hogyan lehetne ezt a problémát feloldani? Ha én azt mondom, hogy Isten bölcs, akkor ugye az egyik oldalra azt mondta, mi mit mondtunk, hogy ez nem jó, hogy azt mondjuk, hogy Isten bölcs, mert ezzel Isten beskatujázta. Hogyan lehetne ezt a kérdést feloldani? Hogy azt mondom, hogy ez nem Isten eszenciája az, hogy ő bölcs. Ezzel nem őt magát írom le, hanem csak egy bizonyos megnyilvánulását. A Péter, ami ilyesmit mondott talán. Egy bizonyos megnyilvánulását. Ez nem az ő eszenciája. Ha az eszenciáját nevezném bölcsnek, akkor azzal ő körbe skatujáznám a bölcsesség skatujájába. De mivel én nem az ő eszenciáját jellemzem ezzel, hanem egy megnyilvánulását, ezért ez így rendben van. Igen? azzal nem határoztam meg. Mert... Bontjuk ketté a kérdésedet. Ez jó kérdés. Azzal, hogyha azt mondom, hogy Isten nem... Ha azzal, hogy azt mondja, hogy Isten nem lehet beskatujázni, nem lehet körülírni semmivel, azzal nem korlátozom őt. Mert ez olyan, mint amit a példában említettünk, hogy Isten nem tud felemelni, nem tud olyan követ teremteni, amit nem tud felemelni. Ha őt behatároznám, az egy mínusz lenne, és azért, hogyha tagadom a mínusz tagadása az egy plusz. Érted? Oké, pillanat. Ha azt mondanám, hogy Isten nem, hogy Isten olyannyira nem lehet beskatujázni, hogy nem csak, hogy ő nem korlátozott, hanem ő nem is képes egy korlátozott dologban megnyilvánulni, akkor jelentene ez problémát. Akkor én bekorlátoztam ezt. Érted? És ez nagyon jó a kérdés, mert elvezet az, ahol mi jobb leszünk. Akkor most mit mondunk? Azt mondjuk, hogy Isten lényegét nem lehet semmivel körülírni. Amikor azt mondja, Isten bölcs, az az egyik megnyilvánulása neki. De nem a lényegét mondtam el. Nem azt mondom, hogy ő bölcs, és ennyi. Azt mondom, Isten tud bölcs is lenni, tud ilyen is lenni, tud olyan is lenni, tud amolyan is lenni. Szóval ezek olyan jellemzők, amit nem őt, az ő eszenciáját jellemzik, hanem egy tulajdonságát. Igen, ám, de ezzel van egy másik probléma, hogy vezessük végig a dolgot. Hogyha azt mondom, hogy Istennél van ő, meg van egy tulajdonsága, akkor Isten kettő. Akkor Isten... akkor Istennek két részből áll. Áll az ő eszenciájából, és áll abból, ahogy megnyilvánul. Követhető volt? Még más kérdés föltenni. Ehhez kapcsolódik, de úgy, hogy a megértéséhez, vagy ez egy ellenvetés? Mert ha egy ellenvetés, akkor várjunk.
Alapvetően, hogy megfogalmazzuk. Ugye mi emberek fogalmazzuk meg Istennek a létét. A mi megfogalmazásunk már alapvetően egy korlátozott valami. Akkor hogy tudunk mi a korlátozott létünkkel egy korlátlan dolgot egyáltalán körülbelül megfogalmazni, hiszen mi magunk már csak saját magunkból tudunk kiindulni.
Pont ez történik. Ebből van ez a kettősség, hogy az emberi módon közelítik meg a dolgot.
Eleve korlátokkal vagyunk körülvéve, és ebből a korlátokkal való körülvételből akarunk mi egy korlátban meghatározni, és ezt...
És hogy
nem
meghatározunk,
hanem azt, hogy nem meghatározunk. Igen, de csak annak alapján nem határozunk meg, amit mi magunk tudunk észlelni, vagy fölfogni. Tehát a saját gondolataink, vagy a saját tapasztalataink alapján határozunk, vagy nem határozunk meg valamit.
Hát ez a filozófus tudománya, és kevésbé a hallandó emberek.
Újra kell fogalmazni, amit eddig mondtunk. Egy embernél, ugye induljunk még egyszer, hogy Isten az abszolút egy. Az abszolút egy, az azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy tagadja azt, hogy rajta kívül nincs más, hanem azt is jelenti, hogy nem több dologból áll össze, hanem egy egység. Hogy nem lehet részekre bontani. Oké? Okay? Az abszolút egység azt is jelenti, hogy nem lehet részekre bontani. Mert ha lehetne részekre bontani, akkor az már nem végtelen. Mert ha részekre lehet bontani, akkor már azt jelenti, hogy meg lehet határozni, hogy ez a része eddig tart, és itt kezdődik egy másik része. Istenről ezt nem mondhatjuk. Ha viszont azt mondom, hogy Istennek van ő, és van a tudása, az, hogy van ő, az ő eszenciája, és van az a képessége, hogy ő tud. Tehát, hogy ő két része van. Van ő az eszenciája, és van a képessége, hogy tud. Meg van a képessége, hogy könyörületes. Akkor több részes az Isten. Ez lehet, eddig?
Igen.
Csak most matek. Mondom, hogy ő az abszolút egy, ami nem több egységből áll össze. Ha viszont azt mondom, hogy ő neki vannak tulajdonságai, az azt jelenti, neki van az eszenciája, és vannak a tulajdonságai. Mondok egy példát az embernél. Az ember, és vannak az embernek a tulajdonságai. Az ember, ha nélkül az egy tulajdonságot, akkor az azt jelenti, hogy az eszenciáját is nélkülözi? Mit akarok mondani?
Biológiailag
létezik. Az ember eszenciája az nem, nem egyesség, hanem maga az ember az nem egyességből áll, hanem van az ő eszenciája, van az ő tudata, van az ő érzelmi világa, stb. Valaki éppen nincs tudatánál, attól még létezik, ugye? Mondjuk egy példát. Valaki éppen nem tudja használni az emocionális képességeit. Istennél az a probléma, hogyha azt mondom, hogy ugyanezt mondom, mint az embernél, akkor ő már nem egység, hanem részekre bontható egység. És ez volt az, ami a filozófusok azzal várta. Ezzel, hogyha azt mondod, hogy Isten bölcs, meg Isten okos, meg Isten, akkor több részes Isten. Van az a része, ahol okos, van az a része, ahol ő bölcs, és van az a része, ahol könnyörületes, stb. Erre a következő megoldás adta a Maimonides. Maimonides azt mondta, hogy az embernél az ember eszenciája és az ember tudata szétválasztható, Istennél Isten eszenciája és az ő tudata az egy egység. És ő úgy tudja, amit tud, mint ahogy mi tudjuk önmagunkat. Most egyszerűen sok mindent mondtam, hogy ezért csak a végére akarok viszni. Már mindent azt mondja, hogy a legmagasabb szintű, ne foglalkozunk most Isten többi tulajdonságával, ami írva van. Foglalkozunk csak a legmagasabb szintű képességgel, a tudással. A tudás, a tudattal. A tudás nálunk úgy működik, hogy vagyunk mi, és rajtunk kívül pedig megtudunk dolgokat, tapasztalunk dolgokat. Ami azt jelenti, hogy vagyok én, van az én tudásom, és van az, amit megtapasztalok magamon kívül. Isten esetében ezt több okból sem mondhatom. Mert egyrészt nem lesz valami rajta kívül, amit ő megtapasztal, mert ha már rajta kívül van, akkor korlátoztam. Másrészt nem lehet azt mondani, hogy van ő és van az ő tudása, mert akkor megint két részes az Isten, amit az előbb hosszasan mondtam. Erre mit mond a Maimonides? Isten az ő tudása. Az a dolog, amit ő tud, az egy egység, és olyanhoz mihez lehet hasonlítani, mint ahogy az ember tudja önmagát. Amikor az ember tudja, hogy most felemelte a kezét, akkor nem úgy tudja, mint amikor azt nézi, hogy te felemelted a kezedet, mint amikor valami rajta kívül állott tapasztal, hanem az ember tudja önmagát. Ehhez lehet hasonlítani Isten tudását. És azt mondja, ezért az Isten egysége megmarad. És az, amit most még egyszer el fogjuk olvasni a szövegben, de ez egy másik téma szerintem. Itt most kifejezetten a tudás képességéről van szó. Viszonylag hosszan lesz erről szó, hogy szerintem ahogy haladunk, és ennek egy ellenvetését fogjuk majd a prágai lővrabbitól tanulni, akkor ez is jobban érthető lesz. Csak hagyj olvassam föl nektek. Azt mondja, ezt válaszul mondta Maimonides, a Tóra alapjainak szabályai második fejezetében. A Kadosz Borkó Mákér Emmitoj, az örökkévaló ismeri a maga igazságát, hogy a Deavissza, és tudja azt, Kmoisei, ahogy az van, de én olyan Deabe Deese Hucvimena, és nem úgy ismeri, mint egy tudást, ami rajta kívül van. Kmoisei Anu Jodin, mint ahogy mi tudjuk, mi használjuk a tudást. Én a nub, de egy ténu ekkor. Mert a mi esetünkben a mi, és a mi tudásunk az nem egyesség. Ámbal a bőre is van ez hú, de dajtó, de hájó, ekkor. De az ő esetében, a teremtő esetében ő és az ő tudása és az ő léte, az egyesség, mikor szábupina, minden oldalról, vagy hol zerechékut, minden lehetséges egységgel. Séli molle haja hajbe hajim, mert hogyha olyan módon létezne, hogy deába deá hucmimenu, ahogy a tudásával rajta kiviláló dolgokat tud meg, hajassan a lokusz hárbe, akkor sok Isten lenne. Hú, lenne ő, lenne az ő léte, és lenne az ő tudása. De, és ez nyilvánvalóan ezt nem mondhatjuk. De én a dalat kéne, és ez nem lehetséges. El a echon mi kol szád, mi kol pina, mi kol derechichut. Mert ő egy, és egy egységet alkot minden oldalról és minden sarokból, minden lehetséges egységgel. Mint szétszátaim, más szóval azt mondjuk, húhája ideje, hogy ő az, aki tud, ő az, aki tudott, és ő maga a tudás. Ő a, magyarul, ő az, aki tud, ő a tudás képessége, és ő a megtudott dolog is, egyszerre. De az én kajákba teleomra, és ezt nem tudja a száj kimondani, hogy ajzen is molja, és a fül nem tudja meghallani, de lőjbe lép, ha adom rá kirajá, bújjabb, és az ember szíve nem tudja felfogni azt, amit mondtunk. A hajdulaj hachmel kabala, a kabalisták egyetértettek Maimonidesszel ebben a kérdésben. Most csak azt mondja a Párdesz, ahogy a Párdeszben, Párdeszben egy mai ném a grámát, almát ligete, az egy kabalisztikus mű, amit ez a Mák, Moise Cordovero, Cordovero Mózes írt, aki 1500-es években élt Fáton, és a mestere volt a Arizának, Iszkák Lúriának, és ő írja a Ligetek könyvében, hogy egyetért és elfogadja Mányodjásznak ezt a tanítását, hogy Gámle Fika Balasz Arizá, és Sziva Milca, és a Ri kabalista szerint is megállja a helyét ez a, amit a Maimonides mond, de szöjjt, és lássuk, öjjössz, hogy barokra, hogy szüntünk, szóval rám, de kényve, ha bárba szélut, átlajul a Maimonides a szüntünk. Fú, most szerintem meg kell állni, mert ez is, már van, de ezzel lefordítom, szó szerint mit jelent. Azt mondja, a kabalisták is egyetértettek azzal, amit Maimonides mondott, de csak abban a szint, csak azon a szinten, ahogy a örökké való végtelensége beöltözik az Atzilut világ
meleg tejet kell.
Annyi meleg tehát itt van, nem tud elképzelni. Aj, Istenem! Ahogy a beöltözik az Atzilut világ legmagasabb szféráiba, de nem azok felett. Mert azok felett, vagy is maga a végtelenhez képest, ma az átszított világ legmagasabb szintje is testi cselekvésnek számít ő előtte. Jó, azt mondom, hogy most meg fogunk állni, mert bele fog törni a kapán. Köszönöm, akkor már nekifutunk. De összefoglalva, és akkor legalább a kérdést próbáljuk meg magunkban helyre rakni. Ugye a kérdés az egyszerű, hogyha egyszerű. Győzelve egyszerű. Isten az abszolút egy. Az abszolút egység az azt is jelenti, azt is kell, hogy jelentse, hogy őt nem lehet semmilyen módon jellemezni, akkor milyen, mit jelent az, amikor Istent mégiscsak jellemezzük, és bizonyos tulajdonságokkal írjuk le, és azt mondjuk, hogy ő nagy, nagy hatalmas, könyörületes, és így tovább, ezekkel a tulajdonságokkal és ezekkel a jellemzőkkel őt láthatólag korlátozzuk. Ez volt a kérdés. És ezt a kérdést oldottuk még meg azzal, hogy nem lehet azért sem lehet azt mondani Istenről, hogy neki vannak tulajdonságai, mert akkor van, és ugyan vannak tulajdonságai, de azok nem az, esetleg azt lehetne mondani, hogy ez nem az ő eszenciája, hanem csak a tulajdonságai. De akkor Isten két részre osztanánk, vagy több részre osztanánk, lenne az ő eszenciája, és lennének az ő tulajdonságai. Tehát akkor ő nem egy olyan egység lenne, ami egy abszolút egy, hanem olyan egység lenne, ami több részből tevődik össze. Összetevődik az eszenciából, és összetevődik a tulajdonságunkból. Mire a Máimonyodat azt mondta, azt a választ adta, hogy ez azért nem jelent problémát Isten esetében, mert nála ez a tulajdonságok, amelyeknek ugye a legmagasabb szintje az maga a tudás, az egy egységet alkot vele, mert nem, ő nem úgy tud, mint ahogy mi tudunk, hogy van a tudó, a tudott és a tudás, hanem nála ez egy egységet alkot. Ez az utolsó az, ami a legkevésbé, még a legkevésbé, legalábbis a számomra még ezt tovább kell. Még idejének akkor elbizom tanulnom, hogy... Jó. Innen lépünk tovább a következő alkalommal. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.